Művészet és inspiráció. Gondolatébresztő magazin műsor Bolya Mátyással.
Ez itt a Népzene Doboz, a gondolatébresztő interjú műsor. Inspiráció és művészet. Alkotók, akik találkoztak a népzenével. Ebben az epizódban a Zeneakadémia népzenetanszék oktatóival és hallgatóival beszélgetek egy közelmúltban történt népzenei gyűjtőút élményeiről és tanulságairól. A bevezető zene alatt Bartók Béla tanácsaiból idézek. A gyűjtőterület megválasztásánál még történeti, néprajzi és egyéb okok is irányadók. Több eredménnyel kecsegtethetnek olyan falvak, amelyekben kevesebb az idegen hatás, kevesebb a városi befolyás. Legjobbak, aminél régebben települt falvak, ahol a falusi élet századokon át a falu íratlan törvényei szerint folyt és folyik. Hogy aztán az énekeseknek bizalmát, főleg az öregekét miként lehet megnyerni, arra vonatkozólag bajosan lehet pontokba szedett tanácsokat adni. Egy bizonyos, hogy parancsszóval nem érhetünk el semmit sem. De akármilyen ügyesen gyűjtünk is, sokszor bizony mégiscsak a véletlen szerencsétől függ, akárcsak a vadászatnál. Kerül-e alkalmas zsákmány a fonográf töltsér elé vagy sem? Hiszen annyira pusztulóban vannak már értékesebb régi dalaink. Azonban a daloknak, mint különálló objektumoknak gyűjtése nem elég. Mert az olyan volna, mintha a lepkegyűjtő megelégednék a lepkefajták összeszedésével és kikészítésével. De ha ezzel megelégszik, akkor gyűjteménye csak holt, az élettől elragadott anyag volna. Ezért az igazi természettudós nem csak gyűjtés preparál, hanem tanulmányozza és leírja az állatok életének minden legelrejtettebb mozzanatát is. Igaz ugyan, hogy a legtüzetesebb leírás sem fogja a holtat elevenni varázsolni, de legalább valamicskét belément az élet ízéből és szagából a holt gyűjteménybe. Ugyanilyen okok parancsolják a népzene gyűjtőjének, hogy az egyes dallamok való életének körülményeit tövéről hegyére kikutassa. Muzsikás muzsikája arra érdemesnek mutatkozik, szintén a gyűjtésbe kell foglalni. Ebben az esetben, ha falusi hangszert, dudát, furuját, citerát, stb. Használ, a hangszernek pontos, mérési adatokkal is ellátott leírására van szükségünk, ezen kívül meg kell szerezni a hangszernek és minden egyes részecskének terminológiáját. Egyébként az általános zenei terminológiára is ki kell terjeszteni figyelmünket, mert az vidékenként változhatik. Kedves hallgatók, ez itt a Népzene Doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 18. adása. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bolya Mátyás. Az epizód témája ezúttal az, hogy lehet-e népzenét gyűjteni a harmadik évezred harmadik évtizedében magyar lakta területeken. Szó esik Bartók Béla évszázados gyűjtési emlékeiről, a moldvai magyarok borkészítési módszereiről, a hely szellemének fontosságáról, egy 1000 kilométerre található harangtoronyról és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a MediaClick.hu oldalakon. január 26-án a Zeneakadémia Népzene Tanszék 3 oktatója és 6 hallgatója útra kelt, hogy népzenei gyűjtést végezzen a távoli Moldva, Gyimes és Barcaság magyar lakta vidékein. Igen, a dátum pontos. Éppen 120 évvel Bartók Béla első gyűjtései után. De vajon lehet még egyáltalán valamit gyűjteni? Bartóknak könnyebb dolga volt, vagy éppen nehezebb? A népzenegyűjtés 20. századi történetére ma már klasszikus korszakként tekintünk. Tankönyvek lapjairól néz ránk a terepen szorgoskodó Bartók és Kodály, meg annyi adatközlő énekes és zenész társaságában. A nehézségekről csak azért esül, aki mélyebbre ás. A visszaemlékezések hülyen beszámolnak a kihívásokról. Bartók 1907-ben Gelyer Steffi hegedű művésznek írt őszinte hangulevelében fakadt ki, miután Gyergyói gyűjtésén népies műdalokon és szent énekeken kívül más nem igen hallott. Ezt nem lehet kibírni, képtelenség! Kitartás, álhatatosság, türelem, pokolba veletek, én megyek haza! 6 hétnél tovább ezt a színjátékot nem lehet folytatni. Még álmomban is ennek a töredékeit hallom. Jézus tartsa meg, hon van-e? Elmenne kaszálni, szent énekek, kerek ez a zsemle, nem fér a zsebembe. Borzalom. Isten vele Gyergyó magas fensíkja, húsvétig nem látlak. Karácsonyig csizmát nem viselek, konzervet nem látok. Bár a hagyomány állapota élőbb volt az 1900-as évek elején, az gyorsan világossá vált, hogy a népzenét használó kis közösségek utolsó órái telnek. Vikár Béla, aki néhány évvel később úttörő szerepet vállalt a népzenegyűjtés korszerű módszertanának kidolgozásában, feleségével saját költségén 1889-ben finnországi tanulmányútra indult. Alapos ember volt. Élőben akarta hallani és tanulmányozni a finn őseposz a Kalevala nyelvét és előadás módját. Így készült a magyar fordításra. Az etnográfia folyóirat első év folyamában számolt be élményeiről, írása rendkívül olvasmányos, ajánlom mindenkinek. Záró soraiban már ekkor vészharangot kongat. A kontextus miatt fontos megemlíteni, hogy a Helsingforsi néprajzi gyűjtemény vezetőjével is tárgyalt, fellendítendő a hazai tudományos életet és építve a nemzetközi kapcsolatokat. Vívmányként említem még, hogy bírom ezen múzeum igazgatóságának biztos ígéretét, hogy finn etnográfiai gyűjteményünk hézagainak saját szakértői útján eszközlendő pótlására bármikor szívesen vállalkozik. Vaj, ha intéző férfiaink a finn etnográfia becséhez és jelentőségéhez mért arányban mielőbb élhetnének ezzel az ajánlattal. Úgy tűnik, hogy az alkotó, termékeny és aktív kutatók beletörődő sóhaja a mindenkori vezetés felé egy gyakran ismétlődő mintázat. Így folytatja. Mielőbb, mondom, mert ha valahol úgy ezen a téren sietésre int az idők jele. A civilizáció rohamosan terjed az ezer tavak országában, rohamosabban, mint bárhol Európa éjszakán, és terjedésével fogyton fogy az etnográfiai gyűjtés tere és anyaga. Finnországnak mindam a vidékeire, melyeket ma még őserdők, mocsarak és ezernyi ezer tó zár el a művelődés gócpontjaitól, a most készülő vasút pár év múlva be fogja vinni a haladás szellemét. Ezelől pedig a régi világnézetnek és hagyományoknak pusztulniuk kell. Csak hamar eljön az idő, mikor majd a finn etnográfia lelőhelyeit csak az orosz Karjala vadonjaiban kereshetjük, ahol egy ma is alig ismert finn dialektust beszélnek, és ahol több a medve és farkas, mint az ember. Bartók 90 évvel ezelőtt Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? Című írásában foglalta össze a gyakorlati tudnivalókat a terepmunkára vállalkozó kutatók számára. Az első gyűjtők, még ha akartak volna, sem tudtak tudományos szempontból kielégítő eredményt elérni, hiszen éppen a legeslegfontosabb műszert, a fonográfot nélkülözték. A maiak a legkülönfélébb mérő és rögzítő szerszámokkal látnak munkához, hogy az egyes dallamok pillanat felvételéről minél pontosabban leírt képet tudjanak adni. De nem elég a tökéletes tárgyi felszerelés. Épp oly fontos a minél tökéletesebb szellemi felszerelés. Hiszen az ideális népzenegyűjtő valóságos polihisztor kell, hogy legyen. Itt Bartók idegennyelvi, tájnyelvi, néprajzi, etnokoreológiai, szociológiai, történeti és természetesen zenei tudást és felkészültségeket sorol, majd így folytatja. Olyan gyűjtő, akiben ennyi képesség, tudás és tapasztalat összpontosult volna, tudtommal még nem volt, és nem is fog talán akadni soha. Úgyhogy mostani felfogásunkhoz mérten teljesen kielégítő népzenekutató munkát egy ember nem is teljesíthet. Ilyen előzmények után indult el a Népzene Tanszék 9 fős csapata terepmunkára. Bő egy hét alatt 2200 kilométert tettek meg, 4 helyszínen rögzítettek felvételeket hangszeres és énekes előadóktól. Hogy mitől lesz sikeres és hatékony egy gyűjtés, és vajon az adatrögzítés mellett fontos-e a hely szellemét megismerni, erről ők maguk fognak beszámolni. Ebben az epizódban Csenki Zalán és Szlama László egyetemi oktatókkal, valamint Dudás Eszter, Lászlófi Radna, Nagy Róza Kata, Orbán Kata, Toma Noémi és Töreki Borbála egyetemi hallgatókkal beszélgetek a maradandó élményekről, egy moldvai harang magyar feliratának legendájáról, a gyűjtési élmények zenei pályára gyakorolt hatásáról, a tanári hitelességről és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a MediaClick.hu oldalakon. Közelmúltban tértünk vissza egy népzenei gyűjtésről, Moldvából, Barcaságból és Gyimesből. 2026-ban lehet még valamit gyűjteni? Dudás Eszter és Orbán Kata.
Én azt gondolom, hogy a 21. században is mindenképpen hasznos a népzenegyűjtések folyamata, viszont ma már inkább állapotfelmérés, mint újdonságok felfedezése.
Szerintem ez egy jó tapasztalás, hogy találkozhatunk azokkal a körülményekkel, amikkel a korábbi kutatók és jobban kontextusba tudjuk helyezni, ami a későbbi tanítások folyamán kapaszkodót nyújthat a tanítványoknak.
Szlama László.
Fantasztikus élmény volt, ugyanis rá kellett jönnünk, hogy bizony lehet még ma is gyűjteni új dolgokat, Gyöngyösi Jánostól felgyűjtött dallamot, mert hogyan interpretál a ma is élő lánya például fiatalok körében, ez divatos most. Minden elismerésem a legtöbbjük elismeri Moldvába, hát most már 6 diákkal több is eljutott Moldvába. Már nem csak beszélünk róla, tehát a hallgatók maguk között már nem csak beszélik. Hát igen, a moldvai csángó népzene az milyen régi, és milyen nagy hatással van az emberekre, hanem el is mentek oda, megtapasztalták, egy kis kendőcskét kivett a néni, megmutatta, hogy ezt ő varta, és akkor fehérvégi kendőbe menjünk ki az erdőbe, veresvégi kendőbe menjünk menyegezébe, ezek így akár a csőgatások értelmet nyernek, akár a dalszövegek.
Csenki Zalán.
A kérdés jogos, és egyébként sokszor felismerül, inkább úgy mondanám, hogy a laikusoktól a népzenészek felé, hogy van-e értelme még terepre menni, van-e értelme még a klasszikus értelemben gyűjteni. Hát szerintem erre a válasz az az, hogy a klasszikus régi értelmében gyűjteni már a legtöbb helyen nem lehet. Tehát mondjuk a 100 évvel ezelőtti nótafákat és zenészeket megtalálni már a legtöbb helyen nem tudjuk, de egyébként, ha szűkebb értelemben mondjuk a zenegyűjtés, a hangszeres zenegyűjtés területén maradunk, erre is bizonyos helyeken még megvan a lehetőség. Amire még lehetőség van, ez talán több területen is, ami az egyéb információknak a begyűjtése.
Lászlófi Radna.
Úgy látszik, hogy igen, szerencsére. És érdemes is még kimenni. Pont el is gondolkodtam, hogy nyáron vissza kéne menni Somoskába, mert olyan sok szép emléket, élményt gyűjtöttünk ott, és nagy szeretettel várnak, ezt is mondták, szóval érdemes, igen.
Töreki Borbála és Toma Noémi.
Lehet gyűjteni, csak azért nem mondanám, hogy ez ugyanaz, mint régen.
Tehát például Bartók Béla más állapotokat talált? Könnyebb volt neki?
Bartók Bélának valószínűleg nehezebb volt, mert nem tudta, hogy mit keres. Mi úgy megyünk oda, hogy már amiket hallunk, azokat ismerjük.
Voltatok már hasonló gyűjtő úton?
Még nem.
Nekem is az volt az első.
És milyen benyomások voltak? Mire emlékeztek a legszívesebben? Mi volt a legemlékezetesebb?
Ezek a gyűjtési élmények is nagyon érdekesek voltak, de az, hogy ott lehettem ezeken a tájakon, ezek között, az emberek között, akik így igazából már ők se azok, akiktől régen gyűjtöttek. Tehát, hogy nem ugyanaz a hagyományőrzés, vagy hát nem ugyanaz a életvitel.
Igen, nekem is a legnagyobb élmény a beszélgetések voltak az ott élő emberekkel, akár akiktől gyűjtöttünk, elszállás voltak minket, akikkel találkoztunk, nagyon jó történeteket meséltek, és hát szívélyes volt a fogadtatás, ami szintén nagyon jól esett a szívemnek.
Idegenek, idegenek, egyetek meg ingemet, idegenek, idegenek, ne egyetek meg ingemet. Énes odavaló vagyok, hol a fényes illag ragyog. Idegenek, idegenek, ne egyetek meg ingemet. Megettétek a lelkemet, idegenek, 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 hagyjatok békét én nékem. Mikor megyek hazafelé, nyílik az ég három felé, azért nyílik három felé, mert én megyek hazafelé.
Ugye Bartók Béláról, Kodály Zoltánról és nagy népzenekutató elődökről tudjuk, hogy hatalmas gyűjtőmunkát végeztek. Vajon nekik könnyebb volt több mint 100 évvel ezelőtt?
Sok szempontból igen, viszont sok szempontból nem. Hogyha azt nézzük, hogy a technika az már hol jár csúcson, akkor nekünk olyan szempontból sokkal könnyebb dolgunk volt. Autóval tudtunk kimenni, kis busszal, ez is sok szempontból megkönnyítette a dolgunkat, nekik viszont olyan szempontból lehetett ugye könnyebb dolguk, hogy még sokkal több értékes dallamot tudtak felgyűjteni, sokkal több embertől is.
Hát Bartóknak bizonyos dolgokat könnyebb volt. Nyilván a technika és minden egyéb viszont sokkal nehezebb volt. Ilyen szempontból egy jó példa, hogy sok adatközlőnél, akár ha több gyűjtés készült velük, akkor a korai gyűjtéseken még egyrészt fiatalabbak gyakorlatban voltak és jobban is játszanak, viszont a technika közben fejlődött. Aztán később, amikor már jobb minőségű hangfelvétel vagy videó készülhetett, addigra már sokszor ugyanazok a zenészek nem tudtak olyan jól játszani, már csak azért sem, mert nem voltak gyakorlatban, vagy egyszerűen csak már annyira megöregedtek, hogy maga az adatmennyiség náluk csökkent, és a képminőség, a hangminőség pedig javult párhuzamosan ezzel.
Jobban el tudjátok képzelni, hogy a népzenegyűjtés hajnalán, a 20. század elején Bartók, Kodály vagy a többiek milyen körülmények között gyűjthettek, és milyen állapotban találták a zene folklort?
Teljes mértékben nekem ez hozzátett a tudásomhoz, meg így a megértéshez, mert így távolról, könyvekből olvasva azért kedvesebbnek képzeltem el. Annak ellenére is, hogy most már viszonylag modern körülmények között voltunk, a legtöbb helyen fűtöttek volt, vízünk, ételünk.
Nem volt a legkomfortosabb az egész, de sosem fogjuk azokat a körülményeket megismerni, amiben például Bartókék és Kodályék gyűjtöttek. Amit Kata is elmondott előttem, mindenhol volt áram, szinte még internet is mindenhol volt, tehát valójában kényelemben voltunk.
Más, mint Bartók korában természetesen, hiszen nem lovasszekérrel megyünk gyűjteni, nem kell cipelnünk. Belenyúlunk a zsebünkbe, és egy szuper számítógépet emelünk ki, magyarul a telefonunkat, és csak oda tesszük, elindítjuk, és már megy is a korlátlan mennyiségű felvétel. Akkor videófelvételt is tudunk csinálni már 4K minőségben, tehát elképesztő hol tart a technika. Sokkal több adatot lehet nagy mennyiségben egyszerre összegyűjteni. Ez amilyen könnyű, olyan nehéz is. Hiszen, hogyha nem vagyunk toppon, ha nem írunk gyűjtési naplót, ha nem csináljuk meg napi szinten azokat a feladatokat, amiket meg kell tenni, hogy ne legyen egy kavalkád, egy zavar a fejünkbe. Egyszerűen nap végére annyi hatásért, impulzusért, annyi mindent vettünk föl, képet, videót, szöveget, hogy azokat muszáj rendszerezni, mert két nap múlva már nem emlékszik rá az ember.
Este vagyon a faluba, este vagyon a faluba, készülj kislány Guzsa Jasba.
Lehet, hogy sok olyan kifejezést használtunk eddig, ami számunkra evidens, de a hallgatóknak nem feltétlen. Röviden le tudnátok írni, hogy is néz ki egy ilyen gyűjtés, illetve mit jelent az, hogy adatközlő?
Szóval egy gyűjtés úgy néz ki, hogy egy helyi zenészt, aki nagy eséllyel a nagyapjától, vagy még korábbról tanult dallamokat, előadja nekünk kérésre, vagy magától jutnak eszébe a dallamok, vagy pedig rá kell segíteni beénekelve az kezdősort, vagy elmondani az énekes dallam első szövegét, és ezt mi felvesszük jó esetben videóra és hangfelvételre is. Készül közben egy jegyzőkönyv, ami a későbbi munkálatokat segíti. Timecode-dal ez a rendszerezésben, a gyűjtés leírásban segít meg, hogyha elhangzik olyan plusz információ a felvételeken kívül, akkor azt oda tudjuk leírni.
Mi kell egy jó gyűjtéshez? Nyilván a végeredménnyel itthon szembesülünk, hogy hány dallamot, hány történetet, hány háttérinformációt sikerült gyűjteni, és ezt ugye be lehet építeni az oktatásba, előadó művészetbe, stb. De ott a helyszínen ez hogy jön létre? Mi kell ahhoz, hogy egy gyűjtés sikeres legyen?
Szerintem több ember kell hozzá, több tapasztalt ember is jó, hogyha jelen van. Helyismeret kell hozzá, emberismeret kell hozzá, nyelvtudás kell hozzá. Igazából a technikai eszközökön túl, meg a felkészültségen túl még kell hozzá az a fajta nyitottság, ami úgy nyilván legtöbb emberben benne van, de ezt ott ki kell élesíteni magunkban, és mindenre nyitottnak kell lenni. Mert minden kis apró információ nagyon sokat jelenthet most.
Ezt hogy képzeljük el a gyakorlatban? Ott vagyunk a helyszínen, jön egy idős zenész, talán még sose találkoztunk vele, és valahogy egy kölcsönös bizalmat kell kialakítani. Mert hiába van ott a tapasztalat, a helyismeret, hiába van ott a technika, hogyha ez nem működik. Ez hogy születik meg? Egy ilyen tanítható ez?
Egyáltalán nem tanítható. Beszélgetni kell, megérteni, megfigyelni az ember minden egyes szavát, reagálni, kommunikálni. Együtt kell vele érezni olykor, megérteni, hogy tényleg mit akar átadni, elmondani, milyen módon, hogyan. És hogyha ez a kapcsolat megszületik, akkor onnantól kezdve hajnali kettőig muzsikálása.
Mi kell egy jó gyűjtéshez? Mitől lesz hatékony, mitől lesz értékes?
Tekintetjük azt egy jó gyűjtésnek, ami mondjuk, hogy az előzetes céljainkat viszonylag jól sikerül megvalósítani, akkor az már ez is egyfajta sikeressége a gyűjtésnek. Nyilván ennek az ellenkező példáját talán könnyebb megvilágítani, hogyha például valami nagyon nem sikerül, azt általában érezzük, hogy nem szoktak össze mondjuk a zenészek, vagy nem ismerik a repertoárt valami miatt, nem tudnak együtt játszani, mondjuk ez főleg ilyen esetben, de akár egy zenész esetében is lehet, hogy nem tudja játszani, vagy nem az, amire mi számítunk, akkor az ilyen szempontból könnyen megfogalmazni, hogy hát ez egy kevésbé sikerült, vagy nem igazán sikerült gyűjtés, nem sok mindenre jutottunk. Hát például nagyon fontos a kommunikáció, a gyűjtő és az adatközlők között. Hát kommunikációs gát tud lenni, hogyha nem sikerül megtalálni a megfelelő csatornákat. Ilyen is előfordul, hogy nem azonos az anyanyelv, tehát például a román-magyar között, de lehet az is, hogy sokkal kisebb a különbség, tehát például csak a tájnyelvi különbségek vannak meg, és már rengeteg mindent félre lehet érteni. Nyilván az emberi tényező, ez nagyon fontos, ugye sokszor szokták például Kallós Zoltánt emlegetni, hogy ő mennyire jó volt ebben a műfajban, de nyilván nem csak ő.
Elegények ez ajtóba, elegények ez ajtóba, úgy körmöcskö, mint a macska, úgy körmöcskö, mint a macska. Elegények ez ablakba, és elegények ez ablakba, kukucsibi, mint a róka, kukucsibi, mint a róka.
Ezekkel az élményekkel hazatérve, Máshogy fogjátok játszani például a moldvai zenét? Lehet ezt definiálni? Lehet ezt meghatározni? Vagy ez inkább csak egy érzés, amit az ember a szívében vagy az emlékei között hordoz?
Hát szerintem csak egy élmény. Több lehet benne az érzelmi töltet, így az emlékek miatt.
Szerintem a játékmódom nem változik meg, csak a hozzáállásom hozzá.
Bennem is ez az út nyitottságot ébresztett olyan zenék iránt, például a moldvai vagy a barcasági zene iránt, amikkel eddig nem igazán foglalkoztam, és nem kötött hozzájuk igazából semmi. Most már szívesen fogok velük foglalkozni.
A kérdés jó, olyan szempontból, hogy szerintem meg az egyik és a másik részre is, hogy lehet érveket és ellenérveket gyűjteni, mert ha már a barcaság konkrétan felmerült, ugye én sokáig úgy dolgoztam a barcasági zenei anyaggal, hogy igazán nem jártam még a helyszínen, és abból is sok mindenre lehet következni, sőt, ebben az esetben lehet, hogy akár több mindenre is zeneileg, mint ami a helyszínen aztán a mostani években már megtalálható. De nyilván nem lehet nélkülözni ezt a helyszíni, a levegőbe beleszívást sem. Nem is feltétlenül a zenében jelenik ez meg szerintem leginkább, hanem inkább a zenei szemléletnek a tanulásához lehet ez jó, vagy az, hogyha így valamit próbálunk értelmezni utána később, akkor ez a helyiekkel beszélve, meg a helyieket meghallgatva, meg így beleszippantva a levegőbe, kevesebb dologgal levünk annyira mellé talán.
Gondolsz, hogy a te szakmai munkásságodban, hogy előadó művészként is tevékenykedsz, tanárként is tevékenykedsz, hogyan jelentkezik ez az élmény? Máshogy fogod a moldvai zenét játszani ezután? Vagy inkább csak a szívben, vagy a tudatban lesz valami változás? László Firadna.
Inkább a szívben és tudatban. Máshogy nem biztos, de majd lehet, hogy kialakul. De például, ahogy hazajöttünk, én következő héten mentem tanítani, mutattam a gyűjtésről készült videókat, képeket az összes tanítványnak, kicsiktől nagyokig mindenki ámulattal nézte, kérdezősködtek, megmutattam azt a képet is, hogy a nyomófa helyett mit használtak, pengető helyett mit használtak, milyen citerákat használtak, gyártottak saját maguknak. Azóta is van, hogy több moldvai gyűjtésről vett dallamot viszek be tanításba, és azokat a felvételeket mutatom meg a diákoknak.
Mindketten tanítotok is Mit gondoltok, mit lehet ebből átadni a tanítványoknak? Fogtok erről mesélni? Hitelesebb tanáregyéniségek lesztek attól, hogy ezeket a tájakat ismeritek?
Töreki Borbála és Toma Noémi.
Jobban el tudjuk mi is képzelni azt, hogy régebben milyen körülmények között kobzoltak egy ilyen bálba vagy egy templom előtt. És hogyha ezt el tudod mesélni egy gyereknek, akkor ő is jobban el tudja képzelni, és szerintem ennek van egy ilyen romantikussága.
Meséltem nekik róla, mutattam nekik szintén nagyon sok képet, videót, az, hogy lássák, hogy hol élnek ezek az emberek, hogy néz ki a falu, hogy néz ki a táj, hogy néz ki a viselet, a szőttes, a szövőszék. Tehát szerintem nagyon fontos, ha van ilyen élményünk, azt átadni a gyerekeknek, mert őket is közelebb viszi ez a dallamokhoz is.
Dudás Eszter és Orbán Kata.
Szerintem van, igen, ez mindenképp számunkra is, a tanítványaink számára is személyesebbé teszi a zenét. Én is egyébként, ahol most tanítok, tervezek csinálni egy kis előadást erről a gyűjtőútról, ahol bemutatom a tájakat, ahol jártunk, levetíteném a képeket, illetve belemutatnék az elkészült gyűjtésekbe is.
Szerintem is hozzátesz a tanulási folyamathoz, nagyon jó kikapcsolódási pontot ad az órán belül, mert nem zagyvaságokról beszélünk, hanem komoly dolgokról, de mégis élményszerű.
Nyilvánvalóan egy gyűjtésnek vannak technikai részei. Kezelni kell a hangfelvevőt, a videófelvevőt, helyszíni jegyzőkönyvet kell készíteni, vezetni kell az autót, oda kell érni, megszervezni, stb. És nyilván ennek az eredménye az, hogy dallamokat, adatokat, történeteket gyűjtünk, és ez meg lesz nekünk. Ha ezt mérlegelni kéne, hogy mi a fontosabb? Az egyéni élmény, az emberek megismerése, a hely szellemének a megérzése, vagy pedig az adatgyűjtés?
Hát szerintem mi, amit csinálunk, az még már csak egy ilyen felmérés, hogy mi az, ami a korábbi hagyományokból ott még megmaradt, a zenei hagyományokból. Viszont fontosabbnak tartom azt, hogy ott a jelenlegi helyzeteket átlássuk, és ezt ugye az embereken keresztül a beszélgetésekből tudjuk megtenni.
Talán ez a legjobb része az egésznek, amikor nem csak annyit lát belőle az ember, hogy amit az órákon hall, hogy és akkor XY felgyűjtötte a nem tudom melyik adatközlőtől ezt meg ezt a dallamot, hanem az így tud így illeszkedni az éleszövetébe. Ez szerintem szép. Hát ezek szerintem nagy dolgok, hogy úgy zenélni ezeket a zenéket, hogy közben van saját tapasztalat, az egészen más. Én azt gondolom, igen. Azt gondolom, ezek így sokat tettek hozzám, és így mai napig így élnek bennem, hogy amikor meghallok egy felvételt, akkor látom magam előtt a portát, és hallom a kutyaugatását mellette. Az úgy szép dolog szerintem.
A hely szellemét sokkal fontosabbnak tartom, mert rengeteg adat van. De az is lehetetlen küldetés, hogy mindent tudjon az ember, amik fönn vannak ilyen nyilvános adatbázisokban. Azt, hogy újat tanult, például gyűjtöttünk Gyöngyös János lányátra egy nagyon szép dallamot, amit még nem is hallottam a jelenlévő cinka trió sem, akik már fel is dolgozták, már játsszák is. Mi is fogjuk játszani biztos a Budapest Fogdóval, mert egy különlegesebb dallam. Lehet, hogy föl van gyűjtve valahol, de mint említettem, lehetetlen küldetés, hogy mindent tudjunk.
Édesanyám, gyengén nevelt engemet, mégse tudja az én bús életemet. Mert ha tudná az én bús életemet, éjjel-nappal siratgatna engemet.
Amikor terveztük ezt az utat, folyamatosan azt mérlegeltük, hogy melyek azok az adatok, ha úgy tetszik, zenefolklór adatok, amivel találkozhattok, de sokszor volt olyan program, hogy az is fontos, hogy mondjuk elmegyünk a Lujzik Alagori templomba, és most talán idézőjelbe kell mondanom, hogy a hely szellemével is találkozzatok. És a tervezés során számunkra mind a kettő hasonló súllyal esett latba, hasonlóan fontos volt. Például milyen élmény volt fölbenni ebbe a harangtoronyba, itt Lujzik Alagorban? Ugye volt egy legenda, ami szerint a Lujzik Alagor templomának tornyában egy magyar feliratos harang lakik.
Szerintem alapból elképesztő élmény egy templomnak a tornyából felmenni, főleg egy ilyen helyszínen, mert egyrészt ez segít elhelyezni a gyűjtéseket, amikről tanultunk, illetve fényderült ennek a kérdésnek a válaszára is, mert lefotóztuk a magyar szöveget a harangon, a tanszékvezető úr életét kockáztatva mászott fel a gerendákra. Láthattuk azt, hogy a harangozó bácsi harangozott milyen technikákkal, mert én eddig nem láttam ilyet, és nem gondoltam volna, hogy ez ilyen bonyolult.
Ami számomra a Lujzik Alagordban a templomtornyon kívül emlékezetes volt, az az, hogy ellátogattunk a magyar iskolákba is. Számomra megható volt látni azt, hogy székelyföldi fiatalok milyen erőkkel dolgoznak azon, hogy a moldvai magyarok gyermekei se felejtsék el a nyelvet és a kultúrát.
Hazahoztad ezt az élményt. Nyilvánvalóan mesélted a családnak, barátoknak, hallgatótársaknak. Mi volt a legmaradandóbb élmény? Mi az, amit legtöbbször meséltél el?
Nagyon sok ilyen van. Kettőt emelnék most ki. Az egyik este tartottunk Somoskán a helyi fiataloknak és idősebbeknek egy táncázat, és ők megtáncolnak rá hatalmas nagy örömmel, élvezettel. Meg ráadásul a táncázba ugye nem csak mi zenéltünk, hanem helyiek is beálltak hárman, és ez a legfelemelőbb érzés volt ott nekem. A másik ilyen nagyon nagyon izgalmas élményem pedig a
a gyűjtésünk elején történő gyümás-bükki énekverseny. Az, hogy ott hogy folyik egy énekverseny? Hát én elképzelni nem tudtam volna. Ugye mi csak a végére értünk be, 6 lányt tudtunk meghallgatni, 6 középiskolás lányt, és már az, hogy ott nem sok-sokat énekelnek, hanem egy-egy dalt. Az is ugye meg volt szabva, hogy melyik közül lehetett választani, és ott választottak a zsűriből egy-egy dalt. Elénekelték, megtapsolták, és ennyi. Gyönyörű szép viseletekből voltak, elképesztő, és végén a gála, az eredményhirdetés teljesen máshogy zajlik, mint nálunk. Lehet, hogy pár dolgot át kéne emelni onnan hozzánk. Szóval ez a kettő volt, amire még most is sokszor gondolok.
Kiemelném ilyen szempontból ezt a somoskai mulatságon azt, amikor a helyiek mondjuk a táncokra, hogy használják ezeket a táncszavakat, és milyen dinamikával is, mennyire más vagy akár, mint a magyarországi táncházokon ezt lehet hallani, tehát ugye sokkal jobban követve ezt a régebbi hagyományt, hogy ugye alapvetően nem énekeltek ezek a táncok között, hanem ezeket az ihoktatásokat, vagy jugurálásokat, vagy többféleképpen megnevezett táncszókat, kiabálásokat halljuk a tánc közben, és ez ami így hozzátartozik a tánclépéseken kívül a tánchoz, hogy ezt mennyire jól használják, és mennyire más hangulatban, mint amit mondjuk itt esetleg egy budapesti táncházban meghallgathat valaki.
Számomra a gyümesben eltöltött napok voltak a legemlékezetesebbek. Részben azért, mert ez a táj alapból nagyon közel áll a szívemhez, és illetve ennek a tájnak a zenéje. Találkozhattunk 2 adatközlővel is, és azért volt ez különleges számomra, mert a gyűjtési jegyzőkönyvet én vezettem ezeken a gyűjtéseken, ami számomra egy teljesen új tapasztalat.
Nekem leginkább a moldvai gyűjtés tetszett, egyrészt a helyszín miatt, másrészt meg inkább a vendéglátók miatt, mert igazából úgy gondolom, hogy tőlük kicsit többet tudtunk meg, mint a román harmonikás bácsitól. Nagyon tetszett, hogy megismerettem azt a fajta nyelvjárást, azt a vendégszeretetet, a szövőnénik történeteit. Ez igazán bensőséges volt egy akkora szobában együtt lenni velük, amekkora, nem tudom, egy kisebb konyha igazából, és mégis milyen boldogok voltak.
Emrike bácsit mindenképp meg kell említeni. Szeretem nagyon egyébként is a gyümesi citerás gyűjtéseket. És ahogy ő csinálta, az így nagyon hasonló az összes többihez. Szóval így el tudom képzelni, hogy amit én most láttam, az volt, amit korábban mások is felgyűjthettek. Csak úgy dőltek belőle a sztorik egyébként. Így néha csak úgy magának beszélt. Tehát, hogyha éppen nem figyelt rá senki, akkor ő csak így mondta, mondjuk vacsora közben. Felsorolt nekünk vicces neveket, amik a zenésztársainak egyébként a nevei.
Például volt egy nagy hegedűs, akit Ed meg Bélának becéztek. Volt egy X-es János nevű, aki azért volt X-es, mert X-lába volt, és Emrike bácsi külön megemlítette, hogy ő egy jó pasas volt. Egy nagyszerű énekes volt, fehérhajú Tibi, neki nagyon világos szőkehaja volt.
De ezek a nevek így neki is olyanok voltak, hogy valamelyinél tudta, hogy miért, tehát fehérhajú Tibinél tudta, hogy azért, mert fehérhaja van, meg az X-es Jánosnál, de Ed meg Bélánál például próbáltunk rájönni, hogy ez miért Ed meg Béla, tehát ő mi vezetett ide?
Annyit tudtunk róla, hogy az ő apja is Ed meg Béla volt. De hogy miért pont Ed meg, az nem derült ki sajnos. Nem tudta ő se.
A népzene tanszék most volt 15 éves. Gondolatkísérlet következik. 30 éves a népzene tanszék. 15 év múlva az akkori hallgatóknak ebből a gyűjtésből visszatérve mit üzennétek?
Én azt üzenném, hogy ki tudja már, hogy milyen újítások lesznek odakint is. Tehát, hogy fejlődik, azt látom, hogy fejlődik a Moldvá, Gyimes, mindenhol. Tehát az utak így javulnak. De hogy mindenképp ki kell menni ide. Tehát, hogy szerintem azért így megtartják legalább azt a vendégszeretetet, amit így most is így magukba hordoznak, és azért meg kell nézni.
Igen, én is ezt üzenném, hogy aki teheti, az menjen mindenképp, mert ezek olyan dolgok, amiket nem biztos, hogy örökké megtapasztalhatunk. Minden, a táj, az ízek, az emberek maradandó élmény egy életre.
Hát most a gyűjtőúthoz kapcsolnám az üzenetet, akkor mindenképp azt üzenném, hogy attól függetlenül ugyanúgy menjenek, és ezeket tapasztalják meg ott a helyszínen. Lehet, hogy Gyimesben egy jó síelést fognak majd tudni végrehajtani, és nem annyira nézzen egy gyűjtést, de ettől függetlenül az szerintem teljesen hozzátartozik így a képzéshez, és ahhoz, amit majd akkor is tanulna, remélhetőleg.
Én azt szeretném üzenni, hogy bár nem tudom felmérni, hogy 15 év múlva mi lesz a helyzet Erdélyben, mi lesz a helyzet Moldvában, de ha másért nem, akkor csak a tájért utazzatok ki, nézzétek meg, mert gyönyörű helyek. Ha ezzel a zenével szerettek foglalkozni, akkor a lelkületéhez mindenképpen hozzáad az, hogy bejárjátok ott a gyimesi hegyeket, moldvai levegőt szívjátok, az ottani ételeket eszitek. Ez szerintem nagyon sokat hozzáad.
Hogy menjenek be Benke, Paulina és Pável szeretett otthonába, és egyenek finom puliszkát, és finom húslevest, és érezzék nagyon jól magukat.
Bartók 1936-os írásának záró gondolata sajnos nem veszít aktualitásából. Néhány évvel később Európa háborúja újra világméreteket öltött, ma pedig az európai vezetők egymásra licitálva finanszíroznak egy megnyerhetetlen háborút. A fentebb elmondottakból láthatja a tisztelt olvasó, hogy a népdalgyűjtőnek ugyancsak sok a tennivalója. Sokszor szinte túl sok is. Nagy arányú rendszeres gyűjtésnek világszerte legnagyobb akadálya anyagi. Főleg fonográfra és fonográfhengerekre nincs sehol soha elegendő pénz. Nem vagyok matematikus, sem közgazdász, de talán nem tévedek, mikor azt mondom. Ha csak azt a pénzt fordítanák népdalkutatásra, amit az egész világon egy esztendőben háborús készülődésekre fordítanak, akkor ezen a pénzen az egész világ népzenéjét nagyjából föl lehetne gyűjteni. A Népzene doboz. A havonta jelentkező zenés interjú műsor 18. adását hallották. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bója Mátyás. Beszélgető és gyűjtőtársaim voltak Csenki Zalán és Szlama László egyetemi oktatók, valamint Dudás Eszter, László Firadna, Nagy Róza Kata, Orbán Kata, Toma Noém és Töreki Borbála egyetemi hallgatók. Az elhangzott zenei felvételek moldvai, gyimesi és barcasági gyűjtések nyomán készültek. A népzenei gyűjtések korai, klasszikus korszakával kapcsolatban Vikár Béla és Bartók Béla írásait idéztük. Ha kíváncsi, hogy mi fér bele egy zenedobozba, tartson velünk legközelebb is!
közszolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
Ez a szín, hát ez micsoda? Nem a társaimmal van baj, mert azok még kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Látod, ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor maradok.
Magyarország szeretlek. Ma este 19 óra 35 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. A pontos idő...